Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Amen. Hallgassuk meg a gyülekezeti kórus szolgálatát. Urunk Istenünk, add nékünk azt a nagy örömet, amelyet úgy hirdetett az angyal, hogy az egész nép öröme lesz. Mert született néktek ma a megtartó, aki az Úr Krisztus. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet az első karácsony történetét, amint írva található Máté evangéliumának második fejezetében, az első verstől a 12. versig terjedő bibliai szakaszban. Amikor Jézus megszületett a judeai Betlehembe, Heródes király idejében, íme bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe. És ezt kérdezték: hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Amikor ezt Heródes király meghallotta, nyugtalanság fogta el, és vele együtt az egész Jeruzsálemet. Összehívatta a nép valamennyi főpapját és írástudóját, és megkérdezte tőlük, hol kell megszületnie a Krisztusnak. Azok ezt mondták neki: a judeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta, te pedig Betlehem, Judea földje, semmiképpen sem vagy a legjelentéktelenebb Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemet, Izraelt. Ekkor Heródes titokban hívatta a bölcseket, pontosan megkérdezte tőlük a csillag feltűnésének idejét. Majd elküldte őket Betlehembe, és ezt mondta: menjetek el, szerezzetek pontos értesüléseket a gyermekről, mihely pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek és imádjam őt. Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és íme a csillag, amelyet láttak feltűnésekor, előttük ment, amíg meg nem érkeztek. És akkor megállt afölött a hely fölött, ahol a gyermek volt. Amikor meglátták a csillagot, igen nagy volt az örömük. Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincses ládáikat, és ajándékokat adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát. Mivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba. A mi Úrunk Istenünk tegye áldottá az ő igéjét, hogy azt ne csak meghalljuk, hanem szívünkbe fogadjuk és megtartsuk. Gyertek, imádkozzunk! Magasztalunk, atyánk, hogy szeretted ezt a világot úgy, amint van. Annak ellenére, hogy annyi benne a bűn, a szenvedés, a félelem és kétségbeesés. Köszönjük, hogy karácsony ünnepén megmutattad nekünk, hogy az igazi szeretet mindig adni tud, és közben önmagát is odaajándékozza. A legnagyobb ajándékot, egyszülött fiadat adtad ezért a világért. Mikor testben elbocsátottad, hogy hozzánk hasonlóvá, emberré legyen, akiben mégis te magad jelentetted ki önmagadat közöttünk. Te magad jelentél meg. imádunk karácsony titkáért, az ige testetöltéséért. Köszönjük a karácsonyi evangéliumot. Köszönjük azt, hogy hihetünk ő benne, és aki hisz ő benne, nem vészel, hanem örök élete van. Mi Urunk, Jézus, Istennek szent fia, végy lakozást a mi életünkben. Ígéd és lelked által. Testélételed ünnepén vonj minket úgy magadhoz, hogy földi testednek, az Anya Szent Egyháznak élő hitű és hasznos cselekedetű tagjaivá lehessünk. Áld meg az ígét közöttünk, úgy, ahogy hirdettetik, és úgy, ahogy az úrvacsora jegyekben magunkhoz vesszük. A te kegyelmed áradjon ki, mireánk, Szentlélek Úristen, így áld meg bennünket. Amen.
Kedves testvérek, Istennek igéjét, amelynek alapján az ő szent lelke segítségét kérve és várva az ő üzenetét hirdetni kívánom köztetek, Pál apostolnak a Tituszhoz írt levele második részének 11. verséből olvasom. Ezen a helyen így szól Isten igéje, mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Amen. Kedves testvérek, ünneplő gyülekezet, hogyha lenne időnk egy körkérdésre, és megkérdeznénk a testvéreket, hogy ki hogyan tudná összefoglalni karácsony ünnepének a belső tartalmát, akkor azt gondolom, hogy nagyon sokféle válasz születne. A Szentírásban is sokféle válasz van erre. A Titus levélnek a válasza az az egyik ezek közül, amikor azt mondja, hogy karácsony arról szól, hogy megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Így aztán most azt kérem, hogy mindenki nagyon figyeljen, mert a karácsony ügy az mindenkit érint. Isten üdvözítő kegyelme minden embernek megjelent. Isten karácsonyi ajándéka mindenki számára hozzáférhető. Megtartó született ma mindenkinek. Testvérek, a mindenkibe, a minden emberbe ti is beletartoztok. A mindenbe te is benne vagy. Ez pedig azt jelenti, hogy nem lehetsz annyira elesett, nem lehetsz annyira összetört élet, nem lehetsz olyan rossz véleménnyel magadról, hogy meg ne jelent volna neked is Jézus Krisztus üdvözítő kegyelme. És azt is jelenti, hogy nem lehetsz olyan pallírozott elme, olyan művelt, olyan okos és olyan sikerült vagy sikeres ember, akinek ne lenne szüksége Isten üdvözítő kegyelmére. Nézzétek, Isten Jézus Krisztus jászló bölcsőihez meghívta a pásztorokat és a napkeleti bölcseket. Egészen egyszerű, megvetett szegény embereket és királyi tanácsadókat, magasrangú diplomatákat, tudósokat. Vagyis a társadalom két végét húzza össze Isten ebben a történetben, és hívja meg oda Jézus bölcsőjéhez. Minden embernek, legkisebbtől a legnagyobbig, a társadalom minden szegmensében hangzik ez az ige, Isten üdvözítő kegyelme minden ember számára adott. Vagyis az első karácsony óta senki sem mondhatja azt, hogy velem nem gondol az Isten. Hogy engem kihagyott a terveiből, hogy engem kirekesztett volna. Mindenkinek szól, de hogy valóban miénk lesz a Isten üdvözítő kegyelme, az attól függ, hogy hogyan reagálunk Isten megkeresésére. És ebben a mai karácsonyi történetben háromféle embertípust látunk, aszerint, hogy ők hogyan viselkedtek, mit tettek, hogyan válaszoltak Isten megkeresésére, mit léptek akkor, amikor Isten jött és be akarta őket vonni az ő világ ott megváltó üdvözítő terveibe. Az első embertípus az ebben a történetben a bölcsek. Hogyan jutottak a bölcsek arra az elhatározásra, hogy 1000 kilométert utaznak láthatatlanba? Honnan volt olyan információjuk, ami arra biztatta őket, hogy ezt a hatalmas vállalkozást végigcsinálják? Azt gondolom, hogy kétféle forrásuk lehetett. Az egyik, az egy régi profécia volt, amit ismertek a Méd-Perzsa birodalomban. Jól lehet, ez a birodalom távol esett Izraeltől, földrajzilag, meg lélekben is. Abban a birodalomban nem ismerték az írásokat, és Isten hatalmát sem, de jártak ott hívő zsidó emberek korábban, mégpedig Dániel, az egyik ilyen Dániel volt. Dániel fiatal korában került oda, és fogságban volt ott, de később államfői rangra került, és ez a hűséges hívő ember olyan nagy hatással tudott lenni a környezetére, hogy egy egész birodalom viselkedését, gondolkozásmódját is meg tudta változtatni. Nos, ha Dániel hívő emberként volt ott, akkor az életéhez természetes módon hozzá tartozhatott a bizonyságtétel, És ez azt jelenti, hogy tőle tudták a Méd-Perzsa birodalomban azt a proféciát, hogy csillag származik Jákobból, és királyi pálca támad Izraelből. Ez tehát az egyik forrás, aminek a nyomára bölcsek indultak. A másik pedig egy természeti megfigyelés volt. Ezek az emberek asztrológiával foglalkoztak, ami annak idején tudománynak és hiedelmeknek a keveréke volt. Picit tudomány, picit vallás volt. A lényeg az, hogy kémlelve az eget, ők olyan csillagállást láttak, és a csillagokat olyan konstellációban, ami számukra azt üzente, hogy világtörténelmi jelentőségű esemény van készülőben, egy olyan uralkodónak a születése következik, aki az egész földkerekség életére hatással lesz. Ez lázba hozta őket. A tudósokat egyébként is mindig lázba hozzák a nyitott kérdések, elindulnak, nekifeszülnek, és azt akarják, hogy végére járjanak, akár a cáfolatát, akár a megerősítését megtapasztalják, vagy elérjék az ő feltevésüknek. Valószínű, hogy nem hárman voltak, inkább egy kisebb karavánt kell elképzelnünk, mert hogy biztonságosabb volt a közlekedés. De a lényeg az, hogy Jeruzsálembe mentek, emberi logikával nyilván ott kell keresni a fővárosban egy királyt. Még meg kell tanulniuk, hogy Isten logikája más. Mert a király ebben az esetben nem a fővárosban van. Szegény naív bölcsek azt hitték, hogy majd örömmel fogadják őket. Azt hitték, hogy a látogatásukat megtiszteltetésnek veszik majd. Azt hitték, hogy majd bevonják őket a nagy örömbe. És ehelyett elképesztő, hogy milyen zavarodottságot, közönyt, lelketlenséget és fejetlenséget találtak Jeruzsálemben a palotában. Testvérek, vannak ma is emberek, akik úgy érzik, hogy van több a puszta létnél. És azt is sejtik már, hogy az emberi dimenziókon túl van a segítség. Talán nem mondják ezt ki így, hogy Isten. De egy-egy művésznek, ha sikerül megragadni ezeket a határokat, vagy a végső kérdéseket feszegetni, akkor gyönyörűséges szépen írnak erről. Nemrégen a Padlás című műziket hallgattam, és van ez a sokunk által ismert rész benne. Lehet számtalan hely, ami szebb és jobb a mi földünknél. Lehet, létezik ő is, aki többre képes az embernél. Fény év távolság, csak hallgatom, csak bámulom, zengő fényország, hogy láss csodát egy életen át. Nézem tisztaságát, mégsem értem, hallom hangjait, de el nem érem. Ott a tenger, ez itt az én hajóm. Sokan érzik, hogy valahol ott, távol, vagy egy másik dimenzióban, ahova én el nem jutok, ott a tenger, és itt az én hajóm. Nos, ma is vannak ilyen kereső emberek, és hosszas, talán nehéz keresés után elérkeznek Isten népe közé, akár a gyülekezetbe. Testvérek, mit tapasztalnak itt? Mit tapasztalnak köztünk? Hatalmi játszmákat, szeretetlenséget, ürességet, közönyt? Tele vagyunk-e, átitatva vagyunk-e egy élő Jézus Krisztus jelenlétével? Egész kegyességi gyakorlatunk, viselkedésünk segíti-e, előbbre viszi-e a Krisztust keresőket? Olyan szomorú azt látni és tapasztalni, hogy vannak emberek, akik elindultak, de Isten népe között láttak valamit, és a hitben megrekedtek. Klaus Douglas, egy nagyon híres mai német teológus írja azt, hogy sokan azért nem mennek el a gyülekezetbe, mert egyszer már jártak ott. És nekem is volt egy régi tapasztalatom, amikor kérdeztem az egyik gyülekezetemben a kívülállókat, a falu lakóit, hogy miért nem jönnek be a templomba. Tudtam, hogy kedvelnek, tudtam, hogy szeretik az igét, tudtam, hogy szívesen fogadják, amit mondok, de soha nem a gyülekezetben. És azt mondták, hogy tiszteletesnő, azért nem, mert azokat, akik ott ülnek, azokat mi nem a templomból ismerjük. Testvérek, óriási a felelőssége a hívő népnek. Az Isten keresőket közelebb visszük-e? Megrekednek-e nálunk, vagy pedig csillagot, vezérlő csillagot találnak, ami elsegíti őket egészen Jézus Krisztusig. A történetünk másik hőse és egy másik embertípus, a negatív hős Heródes király. Származását tekintve nem volt igazán zsidó, edomita volt, és ezt nem nagyon bocsátotta meg neki a népe. A királysághoz és a rómaiak segítségével jutott, így aztán nem volt nagy a tetszési indexe a saját csapatában sem. És ezen az sem segített, hogy ő hatalmas építkezéseket folytatott az országában, és amik az ő idején épültek, aréna, cirkusz, színház, a maszada erőd, azok mind olyan fajta teljesítmények voltak, amik megállták a helyüket a korabeli római birodalom akármelyik provinciájában. Tehát kívülről nagyon határozott uralkodó lehetett volna, ha nem tudnánk róla, hogy olyan mértékig volt paranoiás, ami rettenetes és hajmeresztő tettekre sarkalta. Rettegett a hatalom elvesztésétől, rettegett a szégyentől, a kudarctól, és ettől bebiztosítandó magát, megölette a saját potenciális trónkövetelő családtagjait is. Még a sok kegyetlenkedéshez hozzászokott rómaiak is életveszélyesnek tartották, és csak úgy emlegették őt, hogy inkább lennék Heródes disznaja, mint a családtagja vagy a testvére. Nem csoda, hogy sokkolta őt a napkeleti bölcsek érkezése és az új királyról szóló híradás. El tudjuk képzelni, hogy onnantól kezdve se éjjel-e, se nappal-e nem volt, csak az, hogy megtudja, hogy hogyan lehet ez a valakihez hozzájutni, hol tudom őt elérni, hogy tudnám megállítani. De mivel nem kapott hírt a bölcsektől, iszonyatos dühbe gurult, és mivel alpos ember volt, ezért leküldte a katonáit Betlehembe. Rettenetes napok lehettek azoknak, akik érintettek voltak ebben a dologban, vagy áldozatai lettek ennek a csecsemőgyilkosságnak. Nos, ez az embertípus az autonóm, az önimádó és az öntörvényű ember. Aki gátlástalanul megtesz bármit, amit ő jónak tart, és ezt ő szabadságnak nevezi. Ez a fajta embertípus lehet, hogy nem fog fizikailag ölni, de mindenen és mindenkin keresztül faszírozza az akaratát, és sok-sok embernek az életét keseríti meg és szomorítja meg. Csak aszerint értékeli az embereket, hogy mennyi van nekik a hatalomból. Saját magát is csak a hatalom mentén tudja értelmezni. Márpedig testvérek, aki mindenáron ragaszkodik a hatalomhoz, és most nem csak nagyon magas pozícióban levő emberekre gondolok, tehát aki nagyon ragaszkodik a hatalomhoz, az a legbiztosabb jele annak, hogy alkalmatlan a hatalom gyakorlására. Testvérek, a hatalom egyetlen kézben van jó helyen, ez pedig Jézus Krisztusé. A hatalom az ő vállán lesz, írja Ézsaiás próféta róla a 9.6-ban. Adjuk át az önrendelkezés jogát Jézus Krisztusnak az életünk fölött. Adjuk át neki a hatalmat, és higgyük el, hogy a hatalommal járó terheket is leveszi rólunk. Aztán a harmadik embertípus, mert hogy vannak itt még kevésbé karakteres szereplők is, akik majdnem elvesznek a sorok között, de ki ne hagyjuk őket, mert nagyon tanulságos az ő viselkedésük is. Ők az írástudók, népük szellemi és lelki vezetői, koruk tudósai, akik kívülről kellett, hogy ismerjék a szent iratokat. A király kérdésére korrekt választ adnak, igen, a hír igaz, valóban ilyen tájt és valóban Betlehemben kell megszületni a messiásnak. Heródes meg lehetett elégedve velük, a felkészültségük rendben van. Napra készek saját tudományukból, saját szakterületükről. Pontos, korrekt választ adnak, tájékoztatást nyújtanak, felmondják a leckét, elmondják, amit tudnak, jól feleltek, és a továbbiakban ez cseppet sem befolyásolja aznapi programjukat, meg a másnapit sem. Hazamennek, megvacsoráznak, vagy összeülnek és szivaroznak, vagy arról beszélgetnek, hogy milyen más volt itt az élet a rómaiak előtt, de semmiféle indítás, vagy semmiféle motiváció nincs bennük arra, hogy kimenjenek, és megnézzék, hogy mi történt. Nem furcsa? Ők képviselik az írásokat, amik arról szólnak, hogy századok óta Jézus Krisztus eljövetelét várják. Tudnak róla, tudják, hogy hova kell menni, mások már mennek. 22 kilométerre vannak a tetthelytől, és nem mennek ki megnézni. Nem mozdulnak, nem mennek egy tapottat sem. Testvérek, azt gondolom, hogy ők az üres vallásosságnak a portréját tartják elénk, akik gyakorolják ugyan a vallásukat, de annak lényegét soha nem ismerték meg. Annak a közepénél, a lényegénél soha nem jártak. Akiknél megvan a kegyességnek látszata, így a Timóteusi levél, de megtagadják annak erejét. Az igazságot ismerve, de nem élve. A Biblia szavait tudva, de az élő Istent nem tudva. Belül a templomon, de kívül Isten országán. Ez valami nagyon-nagyon szomorú kép. Olyan, mint amikor az ember orvoshoz megy, és nem jut vele az orvosig, elpusztul a betegségében a váróban. Testvérek, el kell menni Jézus Krisztusig. Ne elégedjetek meg másodkézről kapott információkkal, azzal sem, hogy a lelkésztől tudtok ezt-azt, azzal sem, hogy tagjai vagytok egy gyülekezetnek. Ez nem az a hajó, ami automatikusan majd oda segít benneteket. Az egyéni szándékot, az egyéni mozdulást, az egyéni lépést, odahajlást és odafordulást nem lehet megspórolni. El kell menni, leborulni, kincseinket kitárni, mert különben minden vallásosságunkkal együtt kívül maradunk Isten üdvözítő kegyelmén. Nos, ez a három ember típus, és azt gondolom, testvérek, hogyha választani kellene, akkor mindnyájan legszívesebben a napkeleti bölcsek nagyon kedves és szimpatikus csapatához csatlakoznánk. Egyedül nekik volt ünnepük. Heródes nem veszi észre, hogy nem tud menni Betlehembe, mert saját hatalmának a békjóiban feszeng. Az írástudók se tudnak mozdulni, mert ők az okos és nagy-nagy tudományukban objektíven látó emberek, és ők nem mozdulnak mindenféle szíre-szóra, tudós emberek nem csinálnak ilyet, ők se tudnak megmozdulni. Ők is megkötözöttek. Szabadok ebben a történetben csak a bölcsek. Testvérek, ezzel az intenzitással érdemes Jézus Krisztust keresni, és föltenni egyszer magunkban, hogyha van Isten, aki meglátogatta az ő népét, akkor én találkozni akarok vele. Ha van Isten, aki meg tudja változtatni az életet, akkor én beszélni akarok vele. Ha van Isten, aki az én tört életemet és halandóságomat bele tudja ölelni az ő örökkivalóságába, akkor én szeretném rábízni az életemet. Ilyenfajta feltett szándékkal és komoly szándékkal. És ha így indulunk, akkor azt ígéri Isten, megint csak a Biblia szavát hadd mondjam, hogy kerestek engem és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem. Jeremiás 29.13-ban van. És akik elindultak ezen a kereső úton, azok ne adják föl. Isten csillagot támaszt, és meg fognak érkezni. Ezt meg onnan tudom, hogy Jézus Krisztus sose végez fél munkát. Aki elkezdte bennetek a jó dolgot, be fogja fejezni Krisztus Jézus napjáig. A becsületes keresők példaképei ezek az emberek. Nem konfirmáltak, nem volt biblia ismeretük, nem voltak egyháztagok sem, még istenfélők se nagyon voltak, de nem voltak előítéleteik sem. Kíváncsiak voltak. Nyitva volt a szívük. És így egyszerűen meg tudta őket ajándékozni Isten. És kibírta a hitük azt az ellentmondást, ami a csillagfényes, egyértelmű megjelenése és a zsidók zavarodottsága között volt. Kibírta a hitük azt a távolságot, ami a várva várt király nagysága, fényessége és a megtalált gyermek esendősége és kicsinysége között volt. Kitartásoknak jutalma lett két dolog. Az egyik az, hogy bizonyosságra jutottak, hogy jó volt a csillagjele, helyes volt az út, jól tettük, hogy eljöttünk, igaz a profécia. A másik jutalmuk pedig a nagy öröm, amit mindig olvasunk, hogyha ember és Isten egymásra talál. A pásztorok történetében is benne van az, hogy nagy örömmel örvendezének. Testvérek, a boldogságot és az életet keresők figyelmébe hadd ajánljam ezt a történetet, a napkeleti bölcsek történetét, hogy jó helyen keressenek, hogy megtalálják amit, illetve akit keresnek. És befejezésül egy verset hadd olvassak, ami helyre billenti az arányérzékünket, mert azt hinnénk, hogy a karácsony az arról szól, hogy mi keressük Istent. A történet erről szól. De ez így nem igaz. A karácsony arról szól leginkább, hogy Isten keres bennünket, és nem csak karácsonykor. A vers címe futás. Fut a gyermek a labda után, leszegett fejjel, tűzpirosan, se lát, se hal, csak egyre rohan. Guruló labda lett a világ, szüntelen űzi, hajtja a vágy, száz utcán, téren, ezer veszélyen, millió anyai kétségen át, gyönyörű szépen és balgab után, fut a gyermek a labda után. Fut az ember az élet után, leszegett fejjel gyötri magát, kincseit egyszer csak, hogy elérje, kergeti álma, hajtja a vére, kenyér gurul a lába előtt, vagyon gurul a vágya előtt, hírnév, dicsőség álma előtt. Rohan utánuk éveken át, a fogyó úton, életen át, száz utcán, téren, ezer veszélyen, millió isteni bánaton át, gyönyörű szépen és balgab után, fut az ember az élet után. Fut az Isten az ember után, mert mindent lát és szánja nagyon. Guruló szívét csak, hogy elérje, hogy fut utána, hull bele vére. Ott fut az utcán, ott fut a téren, egész világon, sok ezer éven, sok mérhetetlen, megérthetetlen, keresztre írott szenvedésen át. Hulló igével, kiontott vérrel, viszonzatlan mély szerelmével fut az Isten az ember után. Imádkozzunk. Édesatyám, dicsőség legyen neked, aki a karácsony szerezted. Köszönjük, hogy ajándékozó szívednek az ünnepe ez, és köszönjük neked, hogy soha meg nem bántanál minket olyan ajándékkal, ami haszna vehetetlen. Így köszönjük neked Jézus Krisztust, aki a leghasznosabb és a legránk szabottabb ajándék. Kérünk, szent lelkedet add nekünk, hogy meglássuk, hogy micsoda ajándék ez nekünk, hogy mik vannak abban elrejtve. Köszönjük neked, édesatyánk, az életünk eseményeit, mindent, ami hozzád közelebb vitt, ami csillag volt. Köszönjük azokat az embereket, igéket, istentiszteleteket. Köszönjük a belső kínzó vágyat, vagy mély sóvárgást, ami űzött, hajtott, vagy vonzott utánad. Imádkozunk, édesatyánk, most a heródesekért. Azokért, akiknek nagy hatalmuk van, akik sok emberre tudnak befolyással lenni. Kérünk téged, Urunk, hogy hallgass meg azokat, akik ennek a világnak a hatalmasai miatt kiáltanak hozzád. Tudjuk, hogy nem közömbös neked ennek a világnak a sorsa. Imádkozunk az írástudókért, a tudósokért, hogy hasznára legyen tudományuk az égnek és a földnek. És imádkozunk a keresőkért. Örvendeztesd meg őket, Uram, csillogaiddal. Kérünk a mi egész népünkért, nemzetünkért. És szeretnénk téged meghívni családjainkba is, otthonra, házunkba is. És a majd kis jászlad trónná válik, és isteni igénnyel lépsz föl az életünkben, akkor segíts neked engedelmeskednünk. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.